Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtasa Jai László. Keddi műsorunk témái. Ferenc pápa üzenete a világ élelmezési fórumhoz. Központban az ember összes valós igényével. Nincs gazdasági megtérés a szív megtérése nélkül. A Szent Atya beszéde fiatal spanyol vállalkozókhoz. Római, német és magyar történeti intézete közös estje három magyar kötet bemutatásával. Interjú az egyik kötet szerzőjével, Nemes Gáborral, a Fraktnói Kutatócsoport tudományos főmunkatársával. Ferenc pápa üzenete a világ élelmezési fórumhoz. Központban az ember összes valós igényével. Február 17-én tették közzé Ferenc pápa üzenetét, amelyben a világ élelmezési fórumhoz fordulva kéri, hogy a megfontolások és a közös cselekvés középpontjába magát, az embert kell állítani, teljes valóságában és minden való szükségletével együtt, főként a nélkülözőkre gondolva. A pápa testvéri üdvözlettel köszönti a fórum fáradozásait az éhség és a szegénység kiküszöbölésére. Az élelem az emberi élet alapvető eleme, a teremtő jóságának konkrét jele és a föld gyümölcse. A pápa visszaemlékszik nagyszüleink kenyér iránti tiszteletére, amint megcsókolták azt, miközben asztalra helyezték, de még egy morzsát sem engedtek belőle kárba veszni. Maga Krisztus pedig az eukarisztiában kenyérré lett, élő kenyérré a világ életéért. Az élelmiszerek tiszteletben tartása és az ember életében betöltött szerepük megbecsülése csak akkor lehetséges, ha azokat Isten ajándékának tekintjük. A pápa korábbi üzeneteihez hasonlóan ismét leszögezi, hogy magát az embert kell a figyelem középpontjába állítani a maga teljes valóságában és minden valós szükségletével együtt, főként a nélkülözőkre gondolva. Az egymással összefüggő válságok korában Krisztusnak még a nem hívők közé szóló üzenete indítson arra bennünket, hogy ne adjunk élelmet csak úgy egyszerűen, hanem magunkat adjuk át mások szolgálatára, felismerve és biztosítva az emberi személy központi szerepét. Ezt csak akkor tudjuk megtartani, ha visszatérünk a testvériségbe és a szolidaritásba vetett hithez, amelynek át kell hatni az emberek és népek közötti kapcsolatokat. Ferenc pápa üzenete végén a mindenható oltalmába ajánlja a fórum gyümölcseit az egész emberiség javára. Nincs gazdasági megtérés a szív megtérése nélkül. Ferenc pápa beszéde spanyol vállalkozókhoz. Október 17-én hétfőn délelőtt Ferenc pápa a Vatikáni Apostoli Palota konzisztorium termében fogadta a Fiatal Vállalkozók Egyesületei Spanyol Konfederációjának és a Galíciai Vállalkozók Konfederációjának 50 tagját. A pápa örömmel állapította meg, hogy mindnyájan fiatalok. Jelenlétük a Vatikánban a reményjele. Olyan korban élünk, amelyben jól ismerte a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek, mondta Ferenc pápa, idézve a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúcióját, miszerint egymás mellett él a fényűzés és a nyomor. A pápa három gondolatot kívánt megosztani a spanyol vállalkozókkal. Ezek közül az első a proféciára vonatkozott. A próféta közvetíti Isten üzenetét, amely jelváltozást idéz elő saját környezetében, fejtette ki a pápa, példaként Ámoszra, az igazságosság prófétájára utalva, aki már a Krisztus előtti 7. században elítélte Izrael hatalmasainak, vagyonos rétegének fényűzési és meggazdagodási vágyát. A nép nagy többsége eközben éhezett, szűkölködött. A mai összetett kontextusban, amelyet a háború és a környezeti válság jellemez, a fiatal vállalkozók prófétaként valósítsák meg szolgálatukat, építve közös otthonunkat, tiszteletben tartva az élet minden formáját, gondoskodva mindenki javáról és előmozdítva a békét. A másik szempont az Istennel való kapcsolat ápolása.
El segundo aspecto se refiere al cuidado de la relación con Dios.
Hangsúlyozta Ferenc pápa. Ahogy a föld, ha jól megművelik, bőséges gyümölcsöt terem, ugyanígy, amikor lelki egészségünket gondozzuk és ápoljuk kapcsolatunkat az Úrral, sok jó termést hozunk. A pápa ismét Ámosz proféta tanítását idézte. Keressétek az Urat, és élni fogtok. A jót keressétek, mi a rosszat, hogy éljetek. Akkor valóban veletek lesz az Úr. A világnak ma szüksége van a fiatal spanyol vállalkozók hősiességére, de ehhez erős gyökerekkel kell rendelkezniük. Teremtsék meg az összhangot a gyökerek, a törzs és a gyümölcsök között. A közjót helyezzék az egyéni jó elé. A gazdasági megtörés előfeltétele a szív megtérése.
El tercer pensamiento que les comparto tiene que ver con el trabajo y la pobreza.
A pápa harmadik gondolata a munkára és a szegénységre vonatkozott. Ezekről Assisi Szent Ferenc fontos tanúságtételt adott nekünk a szegények iránt érzett szeretetével és szigorú életmódjával. Mindenek előtt hozzájárult a korabeli egyház helyreállításához. A pápa a nyomor leküzdésének egyik eszközeként jelölte meg a munkahelyteremtést, és kreativitásra buzdította a fiatal spanyol vállalkozókat, Szűz Mária és Szent József oltalmába ajánlva őket. Római Német és Magyar Történeti Intézetek közös estje három magyar kötet bemutatásával. Tudománytörténeti jelentőségű különleges eseményre kerül sor október 17-én, hétfőn este a Római Német Történeti Intézetben, amikor a Vatikáni Magyar Történeti Kiadványsorozat a Collectane Vaticana Hungariae három utóbbi kötetét mutatták be. Az 1888-ban alapított és azóta az Örökvárosban folyamatosan működő Német Történeti Intézet nagyon ritkán fogad be patinás falai közé másokat. Hogy ez a kerek két évtizede útjára indult, és immár 30 kötetet számláló Collectane Vaticana Hungariae esetében megtörténhetett, jól jelzi, hogy Fraknói Vilmos püspök római tudományos öröksége gazdára talált. A tudós nagyváradi kanonok és a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára munkásságát a róla elnevezett Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport viszi tovább. A Fraknói kutatócsoport a Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd kutatási hálózat támogatásával működik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és újabban a Pécsi Tudomány Egyetemen is. Tagjai hosszabb-rövidebb kutatóutakra, illetve a hosszas munkával feldolgozott eredmények prezentálására térnek vissza újra és újra Rómába, mint éppen hétfő este. Most hallgassák meg a Nemes Gáborral, a Fraknói Kutatócsoport tudományos főmunkatársával, a Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ igazgatójával készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Nemes Gábort, a Győri Megyei Gyűjteményi Központ levéltáros vezetőjét, aki egyúttal a Fraknói Történelmi Kutatóintézet főmunkatársa is ilyen minőségben vett részt ezen a konferencián október 17-én hétfőn itt Rómában, aminek a különlegességét az adta, hogy ezt a Magyar Fraknói Történelmi Kutatóintézet, illetve a Római Német Történelmi Intézet együtt végezte. Számolj be nekünk, Gábor, légy kedves, erről a Magyar Vatikáni Történelmi Könyvsorozat útjának az újabb állomásáról.
Egy nagyon fontos állomáshoz érkezett valóban ez a kiadvány sorozat, hiszen a Német Történeti Intézet, amely egyik legrangosabb intézet itt Rómában, befogadta a Fraknói kutatócsoportnak ezt a könyv bemutatóját. Tuzsor Péter a kutatócsoport vezetőjének volt az ötlete, és ő a szervezést is ő vállalta magára, hogy ez a rendezvény létrejöhetett. Három kötetet mutattak be tulajdonképpen, az egyik Fedeles Tamásnak a római magyar papszentelésekről készült okmánytárát, Szandrász Réberg professzor mutatta be. Jó magam egy repertóriumot készítettem a Kárpát-medence levéltáraiban őrzött pápai dokumentumokról, és Antonin Kalus, az Olmützi Egyetemnek a professzora, Angelo Pecchinoliról egy Mátyás király udvarába delegált pápai nunciusok készített egy okmánytárat. Ez utóbbi kettőt Monsignor Sergio Pagano, a Vatikáni Levéltár prefektusa mutatta be.
A saját könyvedről kérdeznélek most, röviden mutasd be nekünk, hogy milyennek a magva a lényegi tartalma.
Tulajdonképpen több motiváció is volt, hogy ezt a kötetet elkészítsem. Az egyik az egy személyes intuíció volt. Vatikáni levéltárban kutattam, találtam egy néhány ilyen érdekes bullát Bakócz Tamás esztergomi esekről, és nagyon megörültem neki. És amikor hazaérkeztem...
Ez egy véletlen találkozás volt?
Szisztematikus kutatás volt, de Vatikáni levéltárban, amikor lapozzuk ezeket a vaskos regisztrumokat, ugye a Világegyház minden szegletéről vannak források is, úgy előbukkannak ezek a magyar vonatkozású források. Tehát
ha
minden
valaki
egyes,
forgatja.
Ha valaki forgatja őket, tehát ez a fajta...
Ugye ezt még nem lehet interneten keresztül keresőszóval, mert nincsenek betáplálva. Az alapvető munkát kell végezni, a poros átforgatást.
Így van, megőrzem, hogy ez a heuréka érzés az egyik legérdekesebb aspektus a vatikáni kutatásnak. Mindig találunk, felfedezünk valamit ebben a nagy szalmakazalban, egy kis gombos tű.
És akkor ez a felfedezés Bakócz Tamás, egykori esztergomi bíborosról, mit indított el benned?
Hazamentem, és kiderült, hogy ennek az eredeti példányai az esztergomi prímási levéltárban vannak, sőt, néhány igaz, hogy régi és obskurus helyen, de ki is vannak már adva. És úgy gondoltam, hogy kell készíteni egy olyan segédkönyvet, amiből tájékozódni tudunk arról, hogy mi az, ami Rómában van meg, és mi az, ami nálunk. Hiszen anélkül, hogy a Kármán-medence levételmű őrzött pápai dokumentumokat nem ismerjük, könnyen előfordulhat az, hogy azt hiszük, hogy megtaláltuk ugye a különleges érdekességet, és kiderült, hogy az már itt volt az orrunk előtt. És úgy gondoltam, hogy ezt fontos elkészíteni, és ezt megfordítjuk, és Prágano prefektus úr ezt emelte ki, hogy sok olyan van meg Rómán kívül, levéltárakban, ami Rómában nem maradt meg. Rómát is több dúlás érte, római levéltárat is több pusztulás érte, és őnek is szükségünk van arra, a vatikáni levéltárnak, hogy tudják, hogy Rómán kívül mik vannak. Monsignor Prágano éppen brévékkel foglalkozik, IV. Sixtus pápájával egész pontosan. Örömmel fedezte fel, hogy van néhány olyan bréve, aminek nincs meg a regisztruma Rómában, mert elveszett, és ez a fajta kölcsönös kiegészítés.
Külső beszállítás.
Ez nagyon nagy hozadékot adhat.
Amikor egy történész, egy levéltáros forrásra bukkan, akkor ugye az nem önmagában ért, hogy most ezt megtaláltam, hanem mi annak az üzenetes, hogyan lehet ezt, és hova lehet ezt elhelyezni. Mit jelent ez te esetedben a Bakócz kép egészét tekintve?
Bakócz Tamás talán az egyik legfontosabb egyházi személye a magyar középkornak. Ugye pályafutását Mátyás király korában kezdte, II. László és II. Lajos idején, tehát egészen ugye 1521-es haláláig gyakorlatilag egy legnagyobb befolyású személy volt az országban.
Európai jelentőség,
hiszen azon a konklávén, amely 10. Leópapát megválasztotta, szavazatokat is kapott Bakócz bíboros.
Sőt, kihívó volt, komoly kihívó volt.
És itt is volt Rómában másfél évig, és tényleg egy a nemzetközi politikának egy meghatározó személye volt, holott egy egyszerű paraszti sorból származott, tehát tulajdonképpen ez is mutatja, hogy a társadalmi mobilitás a középkorban az egyházan belül volt a legnagyobb, hiszen egy jobbágy fiából majdnem pápa lett.
És akkor most vissza a forrás után ehhez a bemutatott Bakócz képhez. Mivel gazdagítja ez a fölfedezett forrás a általunk ismert és eléggé jól árnyalt Bakócz képet?
Egy nagyon érdekes forrás volt, amely azt taglalta, hogy Estei Hipolittal, aki akkor esztergomi érsek volt, Bakócz Tamás széket cserélt, Bakócz Tamás egri püspök volt, és azokat a bullákat fedeztem fel, amelyek ez a szék cseréről szóltak. Nem sok ilyen volt hogy egy sem volt a magyar egyház történetében, hogy valaki esztergomi érseki széket cserélt volna egy püspökségére. Ezt a Hipolit Beatrix királynének volt az unokaöccse, 7 évesen lett esztergomi érsek. 8. Incepában nagyon föl is háborodott Mátyás királynak ezen a törekvésen, hogy gyermeket ültet a magyar egyház élére. És azt hiszem, hogy Bakócz Tamás, amikor esztergomi érsek lett, nem csak, hogy az esztergomi egyházmegye életét...
Akkor primás is lett.
Primás is lett, nem csak a esztergomi egyházmegye, a magyar egyház élére került, ahol tulajdonképpen igyekezett rendbe szedni az egyházmegye életét, hiszen ezt a Hipolit te felejtsük el, nagyon keveset tartozkodott Magyarországon, és így tulajdonképpen méltó kezembe került a prímási szék. Bakócz bíboros majd 20 éven keresztül, több mint 20 éven keresztül prímásként vezette a Magyar Katolikus Egyházat.
Csak röviden, van még szerinted lehetőség annak, hogy egy újabb heuréka élménnyel valamit felfedezel?
Igen, és az az érdekes, hogy nem csak a vatikáni levéltárban, hanem más római levéltárakban is van erre lehetőség. Most a római állami levéltárban, a Kivili Státodi Rómában, és a római fővárosi levéltár az Archivio Storico Capitolinóban kutattam, és mindkét helyen találtam magyar vonatkozású anyagot. Az állami levéltárban 1476-77-es évekből, 4. Sixtus korából találtam bréve regisztrumokat, 13 magyar nyelvű, vagy magyar vonatkozású brévét találtam. A Archivio Storico Capitolinóban pedig magyar papok végrendelét találtam meg, amit Rómában végrendelkeztek magyar papi személyek. Itt éltek Rómában, képviselték a káptoranyjukat, a főpásztorukat, és itt érte őket a vég, és ez nagyon érdekes, hogy ezeket az embereket nem ismerjük, és nagyon unikális források ezek, úgyhogy ez a heuróika érzés mindig megvan, és bízom benne, hogy még Jóisten erőt ad, és sok szerencsét, hogy visszatérhessek újra, és ezért szolgálhassam a magyar egyház történetírást.
Vissza is várunk ide Rómába, sok erőt és kegyelmet hozzá a további kutatásokhoz. Köszönöm a beszámolót.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
A Nemes Gáborral, a Fraknói Kutatócsoport tudományos főmunkatársával készített beszélgetésünket hallották. Szent Lukács evangelista, Pál apostol hűséges társa, a kedves orvos emléknapjára. Salutat vos, Lucas carissimus medicus. Köszönj benneteket, Lukács a kedves orvos, és Démász, írja Pál apostol a Kolosszei levele végén. Ezt a szálat veszi fel a népek apostola Timóteus szeretett fiának bilincsek közt írt utolsó levelében. Démász elhagyott a világ kedvéért, és Tesszalonikába ment, csak Lukács maradt mellettem. Hogy megértsük ennek a mindvégig hűségnek a súlyát, olvassuk Pál megelőző és megrendítő sorait. Az én véremet ugyanis nem sokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. A jó harc megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Most készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét. Ez a kedves orvos tanulja Pál apostol végső tanúság tétele lelkületének, mely a Krisztus Jézusban való életet hirdeti. Mint hogy nem ismeri személyesen az utat, ezért jár utána gondosan egy görög orvos, Iatros, alaposságával. Okulásunkra, Istennek legyen hála, megadja nekünk módszertanát. Mivel már sokan megkísérelték, hogy a köztünk beteljesedett eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utána járjak, és sorba leírjam neked mindent, tiszteletre méltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatóak azok a tanok, amelyekre tanítottak. Elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utána járni, ezt járt Lukács módszertana. Köszönjük most neki azt a biztos, kiválasztó szemet, amely a Jézusról keringő megannyi korabeli információból a lélek indítatására kiválasztotta azt a legfontosabbat, amit gyönyörű evangéliumában ránk hagyott. Szorgalmas utánajárás jegyében jutott el a legfőbb tanúhoz, a fiú édesanyjához, és tőle tudhatta meg nem csak Jézus gyermekkorának eseményeit, hanem anyai szívének érzéseit is. Drága Szent Lukács, köszönjük neked, amit felülmúlhatatlan ikonográfoszként, ikonfestőként Jézus irgalomban gazdag atyáról és a gyermek édesanyjáról megírtál. És köszönjük az üdvözleted! Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes a Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Üdvözlégy, oltári szentség! Tóth Tihamér püspök atya szentbeszédeit Szabó Tamás olvassa fel.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
63. rész, a Szent Áldozás.